Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Egy nappal vagyunk azután, hogy Brüsszel döntött az úgynevezett menekült kvóta bevezetéséről. A szavazáson nagyon érdekes helyzet alakult ki. A kelet-európai tagállamok ellene szavaztak, még az egymással éles konfliktusban lévő Magyarország és Románia is hasonlóan szavazott. Nyugat-Európa megszavazta ezt a forgatókönyvet. Feszülít egy nyugat, kelet-nyugat ellentét, erről már beszélgettünk az Értsünk szót adásában, amikor Papp Szilárd István, a Kettős Mérce blog szerkesztője volt a vendégünk. Most megint a Kettős Mércén olvasható szövegről lesz szó. Tamás Gáspár Miklóst kértem meg arról, hogy beszélgessünk a magyarul a menekültválság jelentése címen megjelent szövegéről. Ez egy nagyon rövid idő alatt nagyon nagy karriert befutott vitairat, megjelent angol nyelven, szerbül, románul, csehül, és igencsak kitágítja a problémát, mert hogy azt állítja Tamás Gáspár Miklós, hogy a mostani válság 1989-ben kezdődik. Miért is?
Még visszatekintve erre a tegnapi eseményre, azért a kelet-európai országok sem mindegyformán szavaztak, és ráadásul a román szavazatban az elnöki hivatal és a miniszterelnökség viaskodása is szerepet játszik, ami elég szánalmas dolog lett, így van. De visszatérve a fontosabb dolgokra, 1989-ben, amikor a nagy demokratikus reményeink közepette összeomlott mindaz, amit elmondhatlan szenvedések árán a posztálnista rendszerekben Kelet-Európa népei fölépítettek, összeomlott a gazdaság, összeomlott a szociális rendszer, összeomlott a kulturális és oktatási rendszer, összeomlott az infrastruktúra, elmondhatatlan beruházási nehézségek támadtak, tömeges munkanélküliség, tehát lényegében egy katasztrófába végződött a rendszerváltás, nem egyforma mértékben minden országban, de azért jócskán, és hát mindig meg szoktunk feledkezni a legfontosabb kelet-európai országról, ami Oroszország. Tehát itt Prágától és Ljubljanától Vlagyivosztokig történt valami, és hát aztán történt valami Kínában is. Úgyhogy, stb. Na most, ennek az egyik legsúlyosabb következménye ennek a helyzetnek az, hogy a liberális képviseleti rendszer és jogállam bevezetése a legnagyobb gazdasági, társadalmi és kulturális katasztrófával járt, hogy a létrejött rendszerek a nép szemében nem tűnnek igazából legitimnek. Innen származnak azok az abszurd összeesküvés elméletek is, amelyekkel próbálják az emberek magyarázni magának a fordulatnak a létrejöttét. És hát különösen 1990-es évtizedben volt ez föltűnő. A jugoszláviai háború mutatta elég világosan, hogy miről lehet itt szó, hogy egyetlen egy legitimációs elv működik, amelyet az emberek politikán túlinak képzeltek, és ez az etnikai elv. Tehát nem pusztán csak nemzetállami logikáról arról volna szó, az még viszonylag elmenne, hanem arról van szó, hogy az uralkodó etnikai csoportok önazonossága az, ami irányadó, és ami sokkal fontosabb, mint maga az állampolgárság. Tehát megszűnt az a képessége a politikai közösségeknek, a népeknek, hogy elvonatkoztassanak attól, ami számukra biológiai meghatározottságnak tűnt. Ugye ez elsősorban az etnikum, vagy a faj, másodszorban a társadalmi nem, szexuális orientáció, regionális sajátosságok, és így tovább. Úgyhogy lehet elérni azt, hogy lojális állampolgárok legyenek, nagyjából együttműködnek abban, hogy egy békés körülmények között fönn lehessen tartani egy államot. Erre nem találtak ki ezek az országok mást, tehát ez persze másutt is van, nem is ilyen mértékben, mint az, hogy az etnikai elvet próbálták meglehető sikerrel szuverénitás alapelemének tekinteni. Ebből ugye államok fölbomlása származott, mint a volt Szovjetuniója, volt Jugoszlávia és a volt Csehszlovákia, ami föderatív államok lévén autonómiák voltak bennük, ugye ezek szétmentek. És amikor egy ilyen helyzet alakul ki, mint a menekültválság, amely próbára teszi egyébként a viszonylag konszolidált nyugati nemzetállamoknak is a stabilitását és a legitimációs elvekbe vetett hitét, Kelet-Európában ez teljes morális káoszt idézett elő, és ugye egyrészt megerősíti az etnikai alapelvet és a szokásos jogállami vonásoknak és más társadalmi elveknek a súlyba dobását, mint Magyarországon. Hát hol pedig ilyen morális pánikhoz és szorongáshoz vezet, mint Romániában vagy Horvátországban. Hát egymással szembeállítja a szokásos választóvonalak mentén ugye a kelet-európai országokat. Már is lehet látni, hogy Magyarország megint szemben áll a volt kis Antantnak az országai, valahogy mindig.
Bocsánat, hadd kérdezzek közben.
1968 és 89 között is.
Mi magyarázza ezt a különbségtételt?
Hogy melyik?
Hát ezt, hogy különbözőképpen reagálnak a kelet-európai.
Hát természetesen gazdasági, kulturális fejlődési szintek és történelmi szerencse. Ugye, ugye azok az országok, amelyek etnikailag teljesen egyöntetűek, vagy annak képzelik magukat, mint Magyarország, vagy Horvátország, vagy Szerbia, ezekben az országokban ugye vagy kiélezi a lappangó etnikai ellentéteket, mint Magyarországon, ahol láthatólag a cigánykérdés nem háttérbe került, hanem az előtérbe került a bevándorlók, migránsok, menekültek beáradása következtében. És hát itt ugye mindenki elfogadja azt, láthatólag Magyarországon, hogy beleértve a liberálisokat is, hogy azért az etnikai tisztaság a lényegesebben Orbán Viktornak és kormányának teljes sikere volt, a menekülteket kipucolták Magyarországról. Budapesten, ahol sok ezer menekült volt, helyreállt a rend, ahogy ezt nézik, ugye, nincsenek menekültek, a keleti pályaudvar környéket szépen kitakarították, és ez lényegében a körül voltak nézeteltérések, hogy akkor hogyan kergessük ki a menekülteket, olyan kegyetlenül, embertelenül és erkölcstelenül a kormány teszi, vagy barátságosan, emberbarátian, humánusan, ahogy az önkéntes segítők és a civil társadalom szervezetei képviselték, de azt az álláspontot senki nem képviselte, hogy fogadjunk mi is be ide egy pár tízezer embert, amire szükség lett volna, föl sem merül általában sehol Kelet-Európa, és hát elsősorban Kelet-Közép-Európa területén, mert azért több humánus hangot hallunk a Balkánról, mint a visegrádi országokból, amelyek messze a leggyarmatosabban viselkednek egész Európában.
Na de hát ez éppen azt igazolná, hogy abban a térségben, ahol a nacionalizmusok, a rasszizmus, a vallási fanatizmus erős, ott legyenek erősebbek a reakciók. De nem ezt látjuk most sem Görögországban, sem Romániában.
Na de hát mind Görögország, mind Románia Magyarországhoz képest demokratikus ország. Ugye Romániában a szörnyű korrupció és mindenféle bajok ellenére még mindig egy nagyjából épp parlamenti rendszer van ellenzékkel és kormánypárttal, sokszínű médiákkal, egy minden panasz ellenére azért nagyjából békésen eltűrt nagy méretű magyar kisebbséggel, és így tovább. Ugye a román nacionalizmus és az ortodox egyháznak az elképesztő reakciósága és rasszizmusa, az kétségben rendkívül ijesztő.
És összefonódása, igen.
Hát összefonódása, az ortodox egyház képviseli a szélső reakciót ma Romániában, a leghatásosabban és a legkeményebben. És persze ez nagyon veszedelmes helyzet Romániában, tehát egyelőre azért Romániában az ellenedők figyelemre méltóan észbe kaptak ebben a helyzetben, úgyhogy én egyáltalán látom Romániát ilyen szempontból egy sötét erőnek. Hát persze lehetséges, hogyha valóban eléri a menekült áradat Romániát, akkor szörnyű következményekkel számolhatunk, ez lehetséges. Egyelőre ez a helyzet, és ami nagyon-nagyon figyelemre méltó, hogy a volt jugoszláv országokban semmi fajta elvadult sovén reakciót nem látunk.
Erre nekem horvát újságíró kollégák azt mondták, hogy azért nem, mert nagyon elevenen él a délszláv háború emléke. És
mindent lehet megmagyarázni, hogy az ember nagyon pessimista akar lenni. Mindennek persze oka van, mert az emberek nyilván nem akarnak valami új szörnyűséges konfliktus, tehát persze ez természetes, de hát azért mi is emlékezhetnénk szörnyű konfliktusokra, hogy egy kicsit messzebb is kell visszamennünk, és hát Romániában is azért volt egy és más, nem is olyan nagyon régen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy hát egész egyszerűen a volt Jugoszláviában élnek antifasiszta és antinacionalista hagyományok is, a látványos sovén és etnicista eseményekkel szemben, ugye, azért történt egy óriási változás az elmúlt 15 évben, és ott volt mire támaszkodni Görögországban hasonlóképpen. Hát itt rettenes szegény országokról beszélünk, mint Macedónia, vagy Szerbia, vagy Montenegró, vagy Görögország, és azért semmi ahhoz hasonló poklot nem láttunk ott rasszizmusban és sovinizmusban, mint a hozzájuk képest dúsgazdag Magyarországon és Szlovákiában. Ugye a fehér Szlovákia és a keresztény Magyarország jelszava, ezek elismert dumák, ugye kormányzati propaganda harsogja őket 24 órán keresztül ebben a két országban, Csehország és Lengyelország is megéri a pénzét, Szlovénia is egyébként, úgyhogy de hát ennek vannak előzményei, ugye ezt láttuk azt, hogy olyan országokban, mint Magyarország és Szlovákia jöttek létre a legelvadultabban tekintélyelvű rendszerek, azért más országban még se jutott eszükbe kerítést építeni és hadsereget küldeni, de természetesen rossz példa ragadós, úgyhogy nekem meggyőződésem, hogy a meglehetősen hát elbizonytalanodott Európában Orbán Viktor példája követőkre fog találni. Orbán Viktor az egyetlen, írom ebben a hát először angolul, meg norvégül megjelent írásomban, most már katalánus megjelent ma, azt írom, hogy hát lényegében Orbán Viktor az egyetlen ember Európában, ma az államférfiak között, aki tudja, hogy mit akar. Teljes mértékben idegenektől mentes Magyarországot akar, és a központi állami tekintélynek, a saját pártállamának az osztatlan uralmát, és ebben rendkívül energikus, és rendkívül hatásos, és lényegében nincs ellentmondás, ha megnézed, a magyarországi értelmiség, a legfontosabb alakjai, hát vagy kétértelműen nyilatkoznak, vagy hallgatnak, vagy pedig több-kevesebb fönntartásra támogatja a kormány politikáját olyan emberek, akik azt el nem tudtak volna képzelni egy pár hónappal ezelőtt. Úgyhogy a Orbán Viktor sikere teljes, olyan pártjának a támogatása is hatalmas méretekben megnőtt, és bizonyos értelemben ilyen félelmetes tekintélyre tett szert Európában, mindenki kénytelen Orbán Viktorral számolni, azt, hogyha tetszik, az siker, csak éppen egy dolog az, amit a megfigyelők nem vesznek tudomásul, hogy közben Magyarország morálisan olyan mértékben ment tönkre, pedig azt gondoltam, hogy már ennél lejjebb nincsen, gondoltam mondjuk tavaly ilyenkor, pedig a tavaly ilyenkor paradicsom volt Magyarországon ahhoz képest, ami ma van. És amit ráadásul egy ilyen frivol közöny vesz körül, a Magyarországon derűsen beszél mindenki, ugye a liberális rádió reggeli adásában, amiben erdélyi tudósító is megszólalt, mindenki kedvesen tréfálkozik ezekről a dolgokról, miközben az is egy vicces témának számít, hogy a menekültek számára készült hatalmas pogácsa szállítmányt, szállítmányba a budapesti gimnazisták szisztematikusan beleköptek, és egy elit gimnáziumban, úgyhogy nagyjából ez a hangulat, és akiknek más a véleményük, azok többnyire finoman meghúzzák magukat, mert persze van, akinek más a véleménye természetesen, de ezek az emberek szervezetlenek, és ezek is elképesztően óvatosak a többségi közvéleménynek a vérszomjassága és vérmessége láttán.
Vannak némi tapasztalataim arról, hogy mit jelent egy ország morális állapotáról folytatott vitában részt venni, és hogy mennyire könnyű helyen áll a verbális likvidálás, vagy kiiktatás ezekből a vitákból, de hát azt hiszem, hogy nem teljesen egyértelmű, hogy mit értünk egy ország morális állapota alatt, illetve hát erről sokat kéne még beszélni.
De én nem hiszem, ez nem olyan, elnézést kérem, de ez nem olyan nagyon bonyolult. Amikor egy ország közvéleményének a többsége, szerencsétlen emberek üldözése és kitaszítása és kiéheztetése mellett foglal állást, amely némán eltűri az alkotmány lábbal tiprását és a jogállami törvények kiiktatását, és ahol az ezzel nem rokon szervező kisebbség halálosan óvatos és hallgatag, illetve a közönyös többség pedig nyugodtan tovább vidul és a maga szórakozását és anyagi hasznát keresi, Hát ez ilyen morális állapot, amelyről azért minden gondolkodó ember nyugodtan megállapíthatja, lesújtó és szégyen teljes. Ez nem olyan komplikált, amikor...
Jó, hát
amikor...
nyilván erre azt mondja az, aki morálisan védekezik, ilyen is kevés akad, de vannak, akik erre azt mondják, hogy hát mi nem mellőzünk, megalázunk, kisemmizünk, hanem védjük a nemzetünk, az egyházunk, az Európánk, tehát egy ilyen defenzív...
Én egy szóval nem állítom, hogy magától értetődik, hogy a menekült válság az válság, és rettenetes problémákat okoz azoknak az országoknak, amelyektől elvárnánk, hogy befogadók és toleránsak legyenek. Az sem igaz, hogy természetesen, hogy vegyes társadalmaknak megvannak a maguk nagyon súlyos problémáik, és az, hogy megváltozik a környezetünk, az egy nagyon komoly fájdalom forrása lehet. Nem kell erdélyi hallgatóknak elmagyaráznom, hogy milyen furcsa érzés az, hogy az ember megszületik egy magyar városban, és kamaszkorában már egy román városban él, ugye? Velem megtörtént. Nyilvánvalóan megváltoztatja az ember életét nagyon nagy mértékben, és ezek nem tréfa dolgok, ez egy más kérdés, ezek valóban nagyon súlyos problémák, és hát azért vagyunk emberek, hogy ezeket a súlyos problémákat lehetőleg morálisan elviselhető módon próbáljuk megoldani, vagy legalább morális módon próbáljuk átgondolni, még ha a cselekvés túl nehéz is. A Magyarországon különben is rendkívül nehéz a cselekvés egy ennyire antidemokratikus rendszerben. Hát ugye gondold meg azt, hogy a menekülteknek a magyar állam egyáltalán nem segített semmit. Kizárólag kispénzű magyar állampolgárok zsebéből és személyes erőfeszítéseiből származott minden segítség. És most erről utólag megpróbálom mindenféleket hazudozni, és ez nem is méltó, hogy ezt egyáltalán megemlítsem.
Erről van egy hosszas nyilatkozat sorozat, a menekülteket segítő civil szervezet kiadott egy nyilatkozatot azoknak a hallgatóknak, akik mélyebben érdeklődnek ez iránt, a vita iránt, azt javaslom, hogy ezt keressék vissza. Fogy az adásidőnk, és nagyon szeretném, igen, hogyha a magyar belpolitikától egy kicsit távolodnánk, és megint visszatérnénk az európai kontextushoz. Tamás Gáspár Miklóssal beszélgetünk itt a 106,8-es ultra rövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián, akinek a Menekültválság jelentése című szövege magyarul a Kettős Mérce blogon jelent meg, és itt használ egy nagyon fontos fogalmat. Azt írja, hogy kompetitív kivándorlás jellemző, vagy hogy működik.
Bevándorlás. Nem én fordítottam ezt a szöveget magyarra, úgyhogy igen. Competitive immigration, bevándorlás. Hát persze, ugye a kelet-európai országok vetélkednek a közel-keleti és afrikai és közép-ázsiai menekültekkel, azoknak a nyugati munkahelyeknek és szociális szolgáltatásoknak az elérésében, amelyek az egyik fő forrását jelentik Kelet-Európa stabilitásának. Ugye sem Lengyelország, sem Románia, sem Magyarország nem élne meg, anélkül, hogy a munkanélküljeit ne exportálná, és hogy a gyerekek ne utalnák haza a nagymamájuknak azt a kevés pénzt Angliából, vagy Németországból, vagy Olaszországból, vagy Spanyolországból. És hogyha folytatódik, és miért ne folytatódnék ez a kivándorlási hullám, akkor a kelet-európai kelet-európaiak, akik a kivándorlást fontolgatják, nekik nem lesz helyük. Nekik nem lesz helyük Németországban elsősorban, és másodszorban máshogy sem. Úgyhogy itt egy nagyon komoly, lefolytott és elhanyagolt verseny van, de természetesen a kelet-európai országok irányítói ezzel teljes mértékben tisztában vannak. Ugye ez egy nagyon fontos, be nem vallott, de iszonyúan jelentős forrástól és stabilizációs eszköztől fosztja meg az európai országokat. Hát hogyne? Ez egy nagyon-nagyon súlyos konfliktus.
Amelynek kezelésére egyelőre nem, hogy nem látunk stratégiát, de ezt a konfliktust nem is nagyon vállalják fel a keleten.
Hát persze, erről kényelmetlen beszélni, meg nem is tudatosították teljes mértékben, de azért vannak gondolkodók és írók, hogy ezeket elmondják, még mielőtt általánossá válik a vita. Minden esetre azt lehet látni, hogy az Európai Unió politikája, sőt, ez már lassan már világpolitika, mert ebben természetesen Amerika és Olaszország is be fog kapcsolni elkerülhetetlenül. Egyre teljesen kaotikus, És ugye az Európai Uniónak ez a végtelenül demokratikus határozathozali mechanizmusa, ez hát valóban képtem megbirkózni egy ilyen helyzettel, ahol ilyen Robert Fico meg Viktor Orbán féle emberek megállíthatják az egész döntéshozatali folyamatot, és hát mondom, ez rettenetes hatással van magára a Kelet-Közép-Európának a társadalmi rendjére, amelyet különben is mindenféle válságok fenyegetnek, hát ugye attól még, hogy van menekült válság, attól még Romániában a korrupciós botrányok sorozata gyakorlatilag megbénította a kormányzást, a román állam nem működik, és ugye, ami részben igazságos dolog, mert a korrupciót le kell győzni, ugyanakkor azonban ugye a korrupcióellenes ügyészség mégsem tudja kormányozni Romániát. És hát szóval, és hát folytathatnám, hogy mi van Macedóniában, és mi van Koszovóban, és mi van Boszniában, és mi van a Szerbiában, mi van Szandzsákban, és így tovább, úgyhogy itt mi van ugye Görögországban, ami ugye az adósság helyzete arra is súlyos, és hát ugye az Európai Unió a legfölháborítóbb, mondom, bánt el Görögországgal, a problémák elmondhatatlan mennyisége halmozódott föl, és ezeknek a megoldására a szokásos állami és politikai megoldások nem állnak rendelkezésre, mert ezek az államok egyszerűen csak formálisan demokratikusak, és hát olyan méretű egyenlőtlenségek és igazságtalanság állnak fönn, hogy az ember egész egyszerűen tehetetlenül áll ezzel a politikával szemben, amely minden ügyet kihasznál arra, hogy elkerülje a legfontosabb társadalmi problémák megoldását, és ez évtizedek óta így tart, az egész dolog összeomolhat egyik napról a másikra.
Ennek a háttértörténetéről lehet részletesen olvasni a Menekült Válság Jelentése című írásról, amelynek szerzője Tamás Gáspár Miklós. Vele beszélgettünk az elmúlt 25 percben. Köszönöm szépen, innen folytatjuk.